Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, együttlétünk kezdetén a 287. énekünknek első 4 versét énekeljük el. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk most hozzád járulni, úgy, ahogy énekeltük is, és köszönjük, hogy imádságba hozzád járulhatunk. Köszönjük, hogy amikor kimondjuk a te nevedet, akkor hallod, és eljut hozzád, ami szóunk, akkor is, hogyha téged, magadat nem láthatunk testi szemeinkkel. Szeretnénk téged imádni ezen az estén is. Téged, aki eljöttél erre a földre, megszülettél a ma karácsonyon, Betlehemben. Köszönjük te néked, hogy eljöttél a megváltás művének elvégzésére, és köszönjük, hogy elvégezted azt a művet, és most újra ott vagy a mennyek országában, az Atya dicsőséges jobbján. És a kezedben van minden hatalom menjen és földön. Valljuk, hogy nincs más Úr rajtad kívül, a világ fölött és benne a mi kis porszemnyi életünk fölött. Kérünk téged arra, Úr Jézus, hogy szólíts meg most bennünket az igéden keresztül, és igéd által te készítsd a szívünket erre az ünnepre, ami most előttünk áll, és az úrvacsora osztásra. Kérünk téged, hogy juttass bennünket igazi bűnbánatra, hogy fölragyoghassál előttünk te magad, a te kegyelmed, a te irántunk való megérdemeletlen és feltétlen és örökké való szereteted, melyet haláloddal mutattál meg. Kérünk téged arra, hogy lelked legyen itt közöttünk, és munkálkodjon a szívünkbe a te igéd által. Készíts bennünket erre az ünnepre. Urunk, kérünk még arra, hogy csöndesíts el minket. Látod, hogy mennyi zaj van most mögöttünk, és talán bennünk is, hogy fölkavarnak minket a napnak az eseményei. Látod, hogy milyen ez a világ körülöttünk ebben a karácsonyban is. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi most meghalljuk a te halk és szelíd hangodat ezen az estén. És kérünk téged még arra is, Urunk, hogy tisztogass meg minket minden tisztátalanságtól, minden bűnünktől, ami zavarna úgy az ige hirdetésben, mint az ige hirdetés megértésében. Mosogass meg bennünket, tisztogass meg minket, Urunk, minden bűntől, minden szenytől. Hadd hallgassuk úgy a te drága mennyei üzenetedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Dániel könyvéből olvassuk Isten igéjét, mégpedig Dániel könyvének 5. részéből. Az első verstől olvasom az igét, tehát Dániel próféta könyvének 5. rész első versétől. Dániel könyve 5. rész, az első rész, első verstől a 12. versig. Belsazár király nagy lakomát szerzett az ő 1000 fő emberének, és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, melyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király, az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozzák az aranyedényeket, amelyeket elvivének az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben vala, és ittak azokból a király és az ő főemberei, feleségei és ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írának a gyertyatartóval szemben, a király palotájának meszelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, mely írvala. Ekkor a király ábrázata megváltozék, és az ő gondolatai megháboríták őt, és derekának, inai megoldódának, és térdei egymáshoz verődtek. És erősen kiáltozék a király, hogy hozzák elő a varázslókat, káldeusokat és jövendőlőket. Szól a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Akkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Akkor Belsazár király igen megrettent, és az ő ábrázata elváltozék rajta. A király asszony, a király és az ő főembereinek beszédei miatt bement a lakomaházába, és szólt a király asszony, és mondta, király, örökké élj, ne rettentsenek meg téged gondolataid, és a te arcod ne változzék el. Mert van egy férfi jó a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtaték benne, és akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőlők fejévé tett. Igen, a te atyád a király. Mivel, hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Most azért hívattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmet. Kedves testvérek, Dániel könyvének 5. része visszavisz minket Bábelbe, az Új-Babiloni Birodalomnak a fővárosába, illetve e nagy birodalom bukásának az utolsó óráiba. Ekkor tájt Bábel királya a történetben szereplő Belsazár király volt, aki immár 10 éve uralkodott Bábel felett. Az ellenfél, aki birodalmára tört, nem volt más, mint a Méd-Perzsa birodalomnak a hadereje, Kűrosz, Perzsa király főparancsnoksága alatt. A babiloni birodalomnak a lakossága és a bábeli papság különböző okok miatt, amiben most itt nem megyek bele, elfordultak Belsazártól. Így a Méd-Perzsa csapatok egy bizonyos Ugbaru vagy Gobriasz nevű embernek a parancsnoksága alatt szinte ellenállás nélkül és harc nélkül vonultak be Bábelbe, 539, tudni Krisztus előtt, 539. október 12-én, még a pontos dátumot is fölírták a történetírók. Mégpedig Hérodotosz és Xenofón, a híres történetírók, egyikőjük a Krisztus előtti 5. században, a másik a Krisztus előtti 4. században írt. Amikor betörtek a Kürosz vezetése alatt álló méd perzsa csapatok Bábelbe, mondom szinte ellenállás nélkül, Belsazár a leghűségesebb főembereivel a város hatalmas fellegvárába sáncolt el magát. Tehát a fellegvár még az ő birtokában volt, sok százan voltak ott a fellegvárban, védelmezték a katonák a fellegvárat, de a vár körüli utcákon gyakorlatilag már a méd perzsa katonák akadálytalanul közlekedtek. Feltűnő a régészeknek, hogy mennyire megkímélték a méd perzsa csapatok a Marduk istennek, a Babilónia egyik főisten, Marduk istennek a papjainak a negyedét. Valószínűleg azért, mert a papok átálltak az ő oldalára, és ezért nem rombolták le az ő lakó helyüket. Lényeg az, hogy nagyon is jól el tudjuk képzelni ezt, az egész szituációt. Fellegvárba Belsazár, főembereinek sokaságával, mert nem valami kis fellegvárat kell elképzelnünk, hanem egy óriási fellegvárat, ami egyébként elő is került, a régészek megtalálták az egészet, és körülötte ott a város, ahol pedig már az ellenség jön-megy az utcákon, akadálytalanul. Ekkor rendezi meg Belsazár a nagy bankettet, a nagy bulit. Az árnyék, a pusztulásnak az árnyéka már ott van rajtuk. Kúszik rájuk egyre jobban, és ő rendez egy nagy bulit. Ezt a történetünkben szereplő helyet, ezt a citadellának a főhelyét, tulajdonképpen a tróntermet, ezt meg is találták, körülbelül 17 vagy 18 méter széles a terem, és 50 valahány méter hosszú ez a terem. Itt volt bent Belsazár király, itt volt az ő 1000 főembere, a feleségei és az ágyasai, vagyis a másodfeleségei. Egy elég nagy társaság volt ott bent abban a teremben, amikor is mondom, a pusztulás árnyéka már ott volt rajtuk. Az Isten ítélete már ott volt a fejük fölött. Azt olvassuk a leírásban, hogy Belsazár iszik. Iszik. Az 1000 előtt a főemberei is követik a példáját, ők is isznak. Isznak a feleségei is, sokan vannak a feleségei. A kénői is, akik ott vannak, azok is torkig isszák magukat. El tudjuk képzelni, hogy mi történt még ott, ebben a csarnokban. Kicsit olyan lehetett az atmoszféra, mint volt Lót idejében, Sodomában és Gomorában, vagy még korábban, Noé idejében az ő környezetében. Sőt, mintha a mai napig annak lennénk tanúi, hogy az egész világ voltak éppen egy ilyen nagy belsazári lakomának a szinterévé vált. Mintha az, ami ott bent történt volna abban a fellegvárban, mintha már kijött volna abból a fellegvárból, és mindenhol, az egész világon egy ilyen nagy, globális, belsazári lakoma dúlna. Hát nézzük csak, hogy igaz ez. Abban a palotában látjuk az élfhajhászást. Látjuk az élfhajhászást. Kezdődött azzal, hogy bort ittak. Nagy mértékben, sok bort ittak. Nyilván táncoltak, szólt a zene, igyekeztek élvezni az életet. Ma is vannak belsazárok, akik ilyen nagy bulikat rendeznek, isznak, szól a zene, megy a tánc, lehet, hogy nem egy ember szervezi, lehet, hogy szervező iroda szervezi, de vannak mindig szóvivők, mókamesterek, közvélemény irányítók, akik először emelik a kelyhet, és aztán mennek utánuk szépen a többiek. A mai ember pedig igyekszik ugye kihasználni a lehetőségeket, az élvezetre. Jelszava az az, hogy itt és most élvezd az életet, neves és ne zavarjon, hogy közben nyomaszt a nihilizmus, tedd rajta túl magadat, neves nihilista, egyszer ész, legalább akkor éljél kellemesen és jól, az meg ne nyomasszon egyébként, hogy mi lesz holnap, meg mi lesz a jövendő nemzedékkel, mert az neked már nem fontos, az maradjon az ő dolguk. Te csak a te vágyaidat, az örömvágyaidat, az ösztöneidet, azokat elégítsd ki, ne tűr semmiféle korlátozást, egyél így áll, hadd folyik a dínom-dánom, minden mehet úgy, ahogy azt, az érzéseid, a hangulataid éppen diktálják neked, élvezd a pillanatokat, élvezd a pillanatokat. Tudod, van itt minden, ami az élvezeteidet se elősegíti, és biztosítja, hogy jól érezd magad, van szuper számítógép, van ott az internetnek a virtuális világra, vannak kurtizánok, vannak férfi paráznák, van a játékterem, vannak az autók, vannak a csomó dolog a világban, az étel, az ital, van itt minden, ami kell, szórakozási lehetőség, élvezeti lehetőség, homoszexualitás, leszbikusság, lehetséges minden, gyermeket is ölhetsz, hogyha az van kedved, közben dübörög a szórakoztatóipar ezerrel, ugye, ontják a filmcsatornák százai a különböző izgalmas és izgató filmeket, információkat. Az egész egy nagy élvezet ez az egész élet, csak meg kell tanulni élvezni. Élvezetesebb az élet, mint Belsazár palotájában. Miközben az árnyékok, az ítéletnek, a pusztulásnak, a halálnak az árnyékai már ott voltak rajtuk. Ugye, hogy olyan közel áll hozzánk ez a belsazári palota. Mint ami akkor ott egy kis szűk rétegnek, egy uralkodó rétegnek adatott meg, egy világbirodalom élén álló uralkodó rétegnek adatott meg, ma mint hogyha úgy átjárta volna, kijött a palotából, és úgy átjárta nem csak a gazdagokat, hanem a szegényebbeket is. És nem csak a világnak egy zugába van, hanem szinte a világnak minden zugában ugyanez a stílus uralkodott el. Globális élvezett hajszolás. Aztán, testvérek, nézzük még egy kicsit a párhuzamokat. Itt van a materializmus, az anyagiasság. Ez a lakoma az anyagi dolgokról szólt. A körül forgott. Egy jó kis étel, jó kis ital, szép ruhák, így kezdődik általában, ugye, jó kis együttlét, szép a környezet, gyönyörű környezet volt. Ez a terem, ez egy fehér falu, hatalmas csarnok volt, ahogy mondtam, az egyik felébe volt egy ilyen apszis, egy ilyen beugró rész, ott volt a királynak a trónja, vele szemben volt egy másik fal, a teremnek a túlsó fal, amilyen kék, zománcozott kék ábrákat mutatott, vagy azok voltak oda fölhelyezve, gyönyörű volt ez a kékes árnyalat, ott a gyertyat, hatalmas gyertyatartók voltak, gyönyörű, fényes volt minden. Szóval ez az anyagi dolgokról szólt, nem a szellemről, nem a lélek dolgairól volt szó, a testről volt szó, az anyagias dolgokról, a földhöz tapadt dolgokról volt szó. Testvérek, a mai világ az miről szól? Hát ugyanerről szól. Ugyanerről szól. Nézem az újságot, azt mondja, fogyasztók aranyvasárnapja. Eszerint egy kimutatás szerint soha nem vettek fel a magyarok annyi vásárlási hitelt, mint a mostani napokban. Kereskedelmi szakemberek számításai szerint a karácsonyi szezonban 100 milliárd forintnyi adósságot halmoztak fel a magyarok. A kölcsön mellett sokat költöttek a spórolt pénzből is, hiszen a nagy áruházláncok mindegyike komoly forgalom bővülésről számolt be. Akadt olyan üzletlánc, amelynek boltjaiban az idén 25%-kal több a vásárlás, mint tavaly ilyenkor. Az adatok meglepték a kereskedelemben dolgozókat. Hát azt hitték, hogy ez most nem így lesz, de hát így van. Ez, mint ezek a testi, földi, anyagias dolgok, amiket ott lehet kapni, ugye? E körül forog az élet. Valaki elmondja, hogy a családjukba közlik egymással, hogy ki mit kér karácsonyra, sőt, már előre megveszi magának, amit akar, és aztán részben vagy egészében kifizetteti a többiekkel. Az este pedig, karácsony este, az evésről és az ivásról szól. Szeretetről, Már ha akár egymás iránti szeretetről, hogyha csak ilyen emberi dologról beszélek, arról már nem nagyon szól, az isteni szeretetről, tehát az Istennek irántunk való szeretetéről, vagy nekünk az Isten iránti szeretetünkről, erről már abszolút nincs szó. Erről már nincs szó. Megváltót küldött Isten nekünk, mint bűnös embereknek, aki kiment minket a kárhozatból, az istentelenségből, és visszavisz minket az atyánkhoz, és boldog örök élettel ajándékoz meg bennünket. Tehát erről már szó nincsen. Mert nem erről szól a Belcsazárnak a palotája. Az a mai globális palota. A test, az anyagi dolgok, erről szól. Hát azt is lehet mondani, egy harmadik párhuzamot is vonva, testvéreim, hogy az a lakom ott Belsazár palotájában nem is az Isten örök erkölcsi törvényeiről szólt. Ugye? Van egy ilyen törvény, hogy például ne paráználkodjál. Hát éppen valószínűleg nem arról szólt az a lakoma, hogy éppen ezt a törvényt ugyan tartsuk már be, hanem pont arról, hogy nem tartjuk be. Nem tartjuk be. Lehet, hogy Nabukodonozor király, ugye, azelőtt uralkodó legnagyobb fejedelem, lehet, hogy ő megparancsolta, ugye, ott a uralkodásának a végén, amikor Isten irgalmából magához tért, aztán visszakerült a trónjára, megparancsolta rendeletbe, hogy az ő országába Dániel istenét kell imádni, és annak a törvényeit kell betartani. De hát hol van az már? Már elmúlt az az idő. A modern idők járnak. Belsazár nem törődik az Istennel, az Istennek az örök erkölcsi törvényeivel, amivel a nem tudom, nagyapja, vagy nem tudom, az foglalkozott. Hát, azon már túlléptünk, de hát ma is ugyanez van. A mai világ se az Isten törvényeinek, a kő táblára vésett törvényeknek a betartásáról szól, ugye? Pont az ellenkezőjéről szól. Legfeljebb akkor tartjuk be, amikor kedvünk szottyan hozzá, más tartsa be velünk szembe, mondjuk a férjünk vagy a feleségünk, hogy ne paráznák, hogy ő tartsa be velem szembe, de már én is betartsam, az már nem. Meg hogy tiszteld apádat, hogy az én gyerekem tartsa be velem szembe, de én nem tartom be az enyémmel szembe. Meg hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, hát azzal meg abszolút nem törődünk, mint a bellense lenne a törvényekbe ez. De hát nem arról szól, testvérek, a világ, hogy itt valami Isten, és van egy törvény, amit be kéne tartanunk, hanem pont arról szól, hogy nincs Isten, és ezért nincsenek törvények se, és mindent mi szabunk meg. Az a törvény, amit mi éppen egy adott élethelyzetben jónak tartunk, és akkor azt csináljuk, azt mondjuk, azon gondolkozunk. Tehát ez döbbenetes, testvérek, hogy ilyen erkölcsi válságba sodródik most már, nem csak a Belcsazár palotája akkor volt erkölcsi válságban, hanem az egész világ sodródik bele ebbe az erkölcsi válságba. Aztán, testvérek, hogy egy harmadikat is mondjunk, íme a mérhetetlen elbizakodottság. Belsazár, mintha abszolút biztonságba érezné magát. Meg is döbbenünk ezen, mert na hát, hogy lehet ez, hogy a városban már ott jönnek, mennek ugye az ellenfél legyőzhetetlen haderejének a katonái, ez egy kemény parancsnokkal az élen, és akkor ő fogja magát, és tart itt egy nagy bulit a várban, ugye a citadellában. Úgyhogy biztonságba érzi magát. És tudjátok, azért érezte magát biztonságban, mert azt írja Xenofón, a nagy történetíró, hogy Bábelben, az ostrom előtt körülbelül 20 évre elegendő tartalékokat halmoztak fel a babiloniaiak. És ennek a tartalék, óriási mennyiségű tartaléknak biztosan a legnagyobb része fönn volt a citadellában, a várban, a legbiztonságosabb helyen. Valahol ott a raktárak, ott tele voltak tömve, ugye. Ha minden úgy megy, ahogy előre eltervezték, meg ebbe a városba, oda ellenség be nem teszi a lábát. Kürosz azonban nem volt egy olyan kis buta király, egyébként elvezette az Eufrát ezt a város mellől. Tehát ez egy fantasztikus dolog volt, amiket ott egyébként művelt. Volt azért, azt mondtam az elején, hogy nem sok erre, volt egy kis ellenállás, de nem sok. De testvérek, egy ilyen biztonságba érezte magát ez a Belcsazár király, mint a mai ember. Itt is az van, testvérek, hogy mintha itt mindenki be lenne biztosítva, mintha itt nem történhetne soha semmi baj. Hát ne, történhet. erősek vagyunk, sokan vagyunk, tartalékaink vagyunk, ha kimerülnek, majd találunk helyette másikat. Nincs szükségünk nekünk itt külső segítségre, megállunk mi a saját lábunkkal, és nagy lelki nyugalommal jövünk, megyünk, vásárolgatunk, csináljuk, amihez éppen kedvünk van, vagy amit kell csinálnunk. Mi minden örökké így lenne, vagy így maradhatna, ahogy ugye ma látjuk, vagy most látjuk. Meg se fordul a fejünkbe, hogy esetleg itt egy pillanat alatt valami megfordulhat. Eszünkbe se jut. Hát minden esetre intőjel előttünk az, ami Belcsazárral történt, mert azt olvassuk a történet végén, hogy még azon az éjszakán, amikor ezek a dolgok estek, még azon az éjszakán megölték őt. Megelőlegezem, hogy betörtek abba a várba. Amikor meghallotta a kűrosz, hogy a várban egy buli van, ahol isznak az emberek, akkor azonnal egy kommandót küldött, és a kommandó simán bevette a fellegvárat. Mert nem volt senki, aki ott épkézláb ellenállást tanúsított volna. Még aznap éjjel megölték Belcsazár királyt. Biztonságban vagyunk? Hol? Hol vagyunk biztonságban? Mikor? Egy pillanatnyi helyzet azt jelenti, hogy ezen soha senki nem képes változtatni? Döbbenetes testvérek, a következő párhuzam is. Istennek a kizárása. Figyeljétek meg, hogy azon a Belsazári lakomán az élő Isten, akiről még annak idén ugye Nabukodonozor beszélt, nincs jelen, mert ő nem kapott meghívást oda. Ott nem, az ország hatalmasai, mind az ezren, ami valószínűleg csak egy kerekített szám, valószínűleg többen lehettek, az ezer hatalmas, ők ott lehettek, de a leghatalmasabb az nem lehetett ott. Azt nem hívták meg. Ő nem kell. Hát akkor nem volt jelen. Tulajdonképpen mégiscsak jelen volt, mint utólag kiderül, ugye? Mégiscsak jelen volt, csak nem vették észre. Egészen addig, míg nem érzékeltette velük, hogy én is itt vagyok, ember. Belcsazár, meg a többi ezer főember, meg kénők, meg nem tudom ki. Én is itt vagyok, bocsánat. De hát ők nem látták. Nem érzékelték, meg se hívták az Istent. Ma mi van, testvérek, ebben a globális belcsazári palotában? Meg van hívva valahova az Isten? Sehova nincs meghívva. Nincs meghívva. Számtalan hatalmasság van a világban. Politikusok, gazdasági szakemberek, bankárok, mit tudom én, kicsodák, vallási vezetők, világ, mit tudom én, kicsodák. Csomó nagy ember van a világban, de valahogy, mint hogyha Isten az egészből úgy ki lenne hagyva. Ugye? Ki is van hagyva. Ennek ellenére Isten most is itt van. A Belsazári palotában ott van az Isten, akkor is, ha nem veszik észre, vagy nem törődik vele senki. Vagy megpróbálják kizárni. Mert nem kívánatos személy a várkastélyban. Se a megváltása, se a szeretete, se az igazsága, se a törvénye, se semmije. Ő maga nem kívánatos. Akkor is ott van. Itt van. A Belsazári lakoma persze nem abban csúcsosodott ki, hogy eszünk, iszunk, paráználkodunk, mert ennél azért már ugye ott is több kellett. A több pedig az, a fénypont, hogy a király előhozatja a jeruzsálemi templomnak a kincseit. Az jeruzsálemi templomban az Isten által kijelölt helyen, ahol ő tisztelni kellett, ő általa megszabott formában, alakban, ott volt egy csomó felszerelés, amit Nabukodonozor király annak idején, amikor meghódította a zsidók országát, elvitt, elszállított, és ott őrizték egy raktárban ezt a hatalmas mennyiségű kincset. A templomi kincseket. Nabukodonozor sok minden gonoszságot művelt, de az, hogy ezeket előhozatta volna, és ezeket ott egy nyilvános nagy banzáj keretéből ugye használták volna, a bálvány isteneik tiszteletére, ez nem jutott eszébe. Belsazárnak eszébe jutott. Ez volt a sajátosan csiklandozó specialitás azon az estén, ugye? Előhozatjuk a jeruzsálemi templomi edényeket, és azokból iszunk, profán célokra használjuk, sőt, elkezdjük azokból dicsérni a nem isteneket, a vas, fa, kő és érc és egyéb bálvány isteneinket. Ez, testvérek, a lakomának a csúcspontja, amit úgy mondjunk, hogy az Isten káromlás. Ez a csúcspont, az Isten káromlás. És ma a globális belcsazári palotában mi a csúcspont? Nem annyira az evésivás, még csak nem is a paráználkodás, hanem az Isten káromlás. Ez a csúcspont ma is. Fittyet hányunk Istenre, szentségére, kegyelmére, hatalmára. Hadd lássa mindenki, milyen nagy legények vagyunk mi. Mi az Isten nevével káromkodunk, magyarok. Mi az Isten nevével káromkodunk, mi Jézus nevével káromkodunk, nekünk ennyit se jelent ez. Mi simán sárba tiporjuk a Biblia igazságait, a szent igazságokat. Mit nekünk ez? Nincs, testvérek, olyan bibliai könyv vagy igazság, amit ez a mai palota, ez a belsazári, globális belsazári palota, be ne köpködött volna, be ne mocskolt volna. Nincs. Itt van a Bibliában előttünk az Úr Jézusnak a drága személye. Ha megnézi az ember, hogy az utóbbi évtizedekből, hogy milyen filmek, milyen könyvek jönnek ki, egyfolytában folyik Jézusnak a gyalázása. Egyfolytában. Válogatott módszerekkel. Ezt, testvérek, kinyitjuk a tévét, rádiót, médiát, minden. Jön be. Simán. Egyfolytában jön. Mindig találunk ilyet, mindig hallunk ilyet. Ugye folyik az Isten káromlás, testvérek. Folyik. Itt élünk. És ugyanakkor, hogy egy utolsó dolgot is mondjak, itt van ebben a mai nagy globális palotában is a leplezetlen bálványimádás. Mert ott is, abban a palotában ezt csinálták. Az Isten templomának az edényeivel dicsérték a különböző bálványaikat. Nyíltan imádták a bálványokat. Belsazár valószínűleg ezt direkt csináltatta ott. Nem volt ő egy olyan adhok ember egyébként, 10 évig uralkodott ott a Babilon fölött, illetve a babiloni birodalom fölött, az egy világbirodalom volt, nem volt ő egy olyan kis buta emberke egyébként. Ugye a maga nemében nagyon is okos ember volt, még a történészek szerint egy jó király volt ott 10 éven keresztül, jól uralkodott. Itt is valószínűleg azért hozatta ő elő az edényeket, mert tudatosan akarta az 1000 főemberét megerősíteni. A következő logikával emlékezzetek csak azokra az istenekre, az érc, fa, réz és egyéb istenekre, akik megsegítették a mi atyánkat, Nabukodonozort, mert ők segítették meg annak idején, amikor Nabopolasszár utódjaként megerősítette a babiloni világbirodalmat. Ezek az istenek voltak azok. Hát most lehet, hogy itt vannak körülöttünk a perzsák és a médek hadereje, Kürosz parancsnokság alatt, de ugyanezek az istenek, akiket most dicsérünk a jeruzsálemi templom edényeiből, meg fognak minket erősíteni. Meg fognak minket erősíteni. Bátrakká tesznek, legyőzhetetlenné tesznek minket ezek az istenek. Hát csak dicsérjük őket, mert ezek az istenek sokkal erősebbek, mint a jeruzsálemi templom istene. Hiszen már az atyánk idejébe gyengének bizonyult az Isten, és a milyen meg erőseknek. Hát dicsérjétek ezeket a vas, kő és egyéb isteneket. Jöjjetek egy kicsit magatokhoz, és ne legyetek gyávák, és meg fognak minket segíteni. Testvérek, egy ilyen célja is lehetett ennek az egész dolognak, de a lényeg, hogy dicsérték a bálványaikat. Na hát a mai világban ugyanez folyik, testvérek. Folyik a globális belsazári palotában a nyílt bálványimádás. Mindegy, hogy minek nevezzük azt a bálványt, anyagiaknak, hatalomnak, pénznek, szexnek, észnek, szerelemnek, kábítószernek, színésznek, sztárnak, tudósnak, sportembernek, mindegy, hogy minek nevezzük. Végül is egyetlen egy legnagyobb bálvány van, amelyikről mégis megemlékezek, az pedig az én. Az én, az ember, én. Én vagyok a bálvány. Én vagyok az Isten. Ugye? Ez a legnagyobb bálvány tulajdonképpen mindenkinek, nekünk is, akik itt vagyunk, mindenkinek. Én. Leplezetlenül imádjuk az ént, magunkat, az embert, de nem általában az embert, engem. Magamat. Az önimádatnak, ugye így van egy híres szociológiai felmérés, az USA-ról készült ez a címe, az önimádat társadalma. Hát, látjuk, testvérek, Belsazár várkastélyát, és látjuk a mai világnak a párhuzamait. Ami ott történt, ma történik mindenfelé a világba. Most itt a 21. században, ugye? Itt értük el ennek a belsazári lakomának az egész földre kiható és jellemző méreteit. Itt értük el. Azt látjuk, hogy pontosan ugyanaz folyik, mint ami ott folyt. Ott folyt. Testvérek, mindez, hadd mondjam így, hogy az Istennek a provokálása. Ugye? Mert ne felejtsük el, hogy ami ott abban a palotában, meg ma is történik, tényleg nem más, mint az Istennek, az élő Istennek a provokálása. Olvastam egy emberről, egy gazdemberről, aki kint kaszált az ő földjén, és jött a jégeső hirtelen, és a villám elkezdett csapkodni. És a gazdember fogta a kaszáját, fölemelte, és megfenyegette az Istent. És azt mondta, hogy el akarod venni a vetésemet? Mit gondolsz, ki vagyok én? És miközben ezt mondta az ember, belevágott egy villám a kaszájába, és ott meghalt. Valaki úgy mondta, az Istennel nem lehet így játszani. Hogyha az ember olyan dolgokat művel, amiket az Isten gyűlöl, akkor azzal kihívja maga ellen az Istennek az ítéletét, az Istennek a haragját, testvérek. Kihívja, mindnyájan tudjuk ezt. Nem ő fog ebbe belehalni, hanem mi. A Belsazári palota résztvevői. Minket, embereket ér a nagyobb baj, nem az Isten. Mégis különös az, testvérek, hogy mennyire türelmes is ugyanakkor az Isten. Mert látjátok, hogy Belsazár termeiben, ha bepillantunk, akkor ugye azt látjuk mindazt, amit felsoroltam, és akkor szinte egy lelkünk mélyén úgy megfogalmazódik ezt, hogy de hát hogy tűrheti ezt az Isten, ugye? Hát hogyan is tűrheti ezt az Isten? Már ezt is csináljuk, és azt is csináljuk, és végül oda az Isten káromlásba torkolik az egész dolog. És még mindig nem omlik össze a palota, még mindig nem jönnek a seregek, és nem csak beléjük a villám, és az Isten csak tűri. Hát igen, testvérek, az Isten úgy látszik, tűrte. Még mindig tűrte. Már nem sokáig tűrte. Nem sokáig tűrte, de még tűrte. Ugye? Mindjárt vége a türelmének. Már mindjárt vége, de még türelmes. Testvérek, nem csak akkor volt az Isten türelmes. Azt mondja az írás, hogy Isten várt. Noé napjaiban is várt az Isten. Milyen döbbenetes az isteni türelem, hogy várt a Noé napjaiban is. Várt, hogy az emberek csak egyszer úgy megalázzák magukat, magukhoz térnek, és a Noé ige hirdetésére, vagy a családja bizonságtételre majd csak megfordulnak, ugye aztán az Istent elkezdik keresni, de hát nem történt semmi ilyesmi. Pedig eltelt elég sok idő, hogy Noé ott építgette ugye a maga kis bárkáját, az Isten parancsa szerint, azért telt az idő, jöttek az emberek, kérdezték, miért csinálod, mert jön az Isten ítélete, ugyan már mit, kinevették, de csak várt az Isten, csak várt, míg eljött az özönvíz. És olvassuk Péter levelében, a második levelében, a harmadik részben, hogy hosszan tűr az Isten, mert Jézus megígért, hogy visszajön és véget vet ennek a világnak. Hosszan tűr az Isten, mondja az írás. Nem akarva, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki megtérjen és éljen. Hosszan tűr az Isten, testvérek, még ma is tűri ezt a nagy globális Belsazári dáridót. Ugye? Már néha megint csodálkozunk magunkban, hogy tűrheti ezt az Isten. Miért nem csap már oda az Isten? Miért nem vet már véget ennek az egésznek? Azért, mert türelmes. A türelem az pedig pontosan arra szolgál lehetőségként mindnyájunknak, hogy megtérjünk. Ugye? A türelem ideje, a kegyelmi idő, ez arra van, azért türelem, mert még mindig nyitva hagyja előttünk azt, hogy jöjjetek hozzám, és tartsatok bűnbánatot. Azért, mert ti is ugyanolyanok vagytok, mint a Belsazár és az ő emberei. Tartsatok ebben ti magatok is bűnbánatot. Mert itt ugye nem csak mások materialisták, meg nem csak mások élfajhászok, és nem csak mások erkölcstelenek, meg hol így, hol úgy erkölcsösek, meg nem csak mások káromolják az Istent, meg nem csak mások zárják ki az életükből az Urat, hanem netalántán még ez velem is, vagy velünk is előfordulhat bármelyikünkkel. Tehát az Isten türelmes, és még mindig van egy lehetőség előttünk, hogy bűnbánatot gyakoroljunk, és hozzámenjünk, és bocsánatot kérjünk tőle, és elkezdjünk egy ő kegyelméből az ő dicsőségére való életet élni. Várja az Isten, hogy mindez megtörténik. De ha nem történik meg, testvérek, akkor egyszer csak megjelenik az Isten. Ennek a mai felolvasott igénynek a fénypontja azért mégsem az, hogy Isten káromlása folyik, hanem az leginkább, a sokkal inkább nagyobb fénypontja, ragyogó, tündöklő pontja az, amikor megjelenik a hivatlan vendég. A káromolt Isten megjelenik. Azt olvassuk, hogy abban a pillanatban, hangsúlyos az eredeti héber szövegben ez, hogy amikor dicsérték a vas és egyéb isteneiket az Isten templomának odahurcolt edényeiből, még abban a pillanatban, még abban a közvetlen szempillantásban szinte megjelenik egy emberi kéz ujjai a falon, a gyertyatartókkal szembe, hogy lehessen látni, amit ír, fényvetüljön a kézre és arra, amit ír. Megjelenik egy kéz, egy új, és elkezd írni a falra. Hát ezt a számot nem tűzte föl a műsorára Belsazár. Ez nem volt bekalkulálva, ugye ez, hogy az Isten itt megjelenik. Az Isten előjön a számüzetésből, de hát mégis megjelent. És azt olvassuk, testvérek, hogy Belsazárral ebben a pillanatban nem a képzelete játszik, ugye? Van, aki azt mondja, vannak ilyen biblia magyarázók, hogy csak képzelődött. Hát nem képzelődött. Van, aki azt mondja, hogy valaki ilyen árnyjátékot hajtott ott végre. Nem árnyjáték volt a bibliai leírás szerint. Vagy úgy vetődött a fény ott a gyertyák miatt, hogy ott valami úgy látszódott, minthogyha... Nem. Nem ezt olvassuk, hanem azt, hogy egy kéz volt ott, és pontosan oda a babiloni trónpalota vártemplomnak, citadellának a tróntermének a falára elkezdett írni az Istennek az ujja. Hát testvérek, ezt a király ezt meglátta, ugye? Ő volt az első, aki meglátta. A többiek valószínűleg még ottan dáridóztak egy darabig, még egyszer csak látták, hogy a király magán kívül van, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy a király annyira megdöbbent, a félelem hirtelen összeszorította a szívét, elkezdett remegni, mint a nyárfalevél, majdnem összeesett a félelmében, ezt olvassuk. Derekán a kínai megoldottak, térdei egymáshoz verődtek. Ezt valószínűleg mi ilyen félelmet még nem éltünk át, valószínűleg, de még átélhetünk egyébként, még ennél rosszabbat is. A király teljesen kész van, ugye, ahogy szokták mondani, teljesen kész van. És akkor a többiek is látják, mi van itt, mi van itt, és kezd az egész terem oda figyelni a kézre, és az újra, mit ír. Megjelent valaki, és ír valamit, mert hogy nem tudták azt se, hogy ki az a kéz, meg azt se tudták, hogy mit ír. Nem tudtak azt, nem tudták megfejteni az írást, nem is értették, hogy mi, látták, hogy írás jelek, de hogy mi van oda írva, azt nem tudták megérteni. Mint hogyha nekünk itt kínai betűket írnának, az látjuk, hogy valami írás jelek, de hogy mi az, nem értjük. Még nem is biztos, hogy kínai, lehet, hogy valami más. Látták ezek az emberek is, hogy valami írás az ottan, de mi az? És kinek a keze az ott? Mindenkinek megfagyott a vér az ereibe, ugye, hogy mi ez az egész? Nekünk is megfagyna egyébként, ha netalántan itt mutogatok erre a falra, ha itt megtörténne egy ilyen. A babiloni embereknek a gondolkodása ráadásul olyan babonás volt, hogyha ilyen dolog történt, és nem értették azt a jelenséget, akkor az eleve rossz jelnek fogták föl. Az csak valami rossz lehet. Ezért is rémült meg annyira, talán még jobban, amennyire egyébként is megrémült volna, ezért is rémült meg ennyire a Belsazár király és a többiek is, mert ez eleve egy rossz jel volt a számukra. Testvérek, az Isten megjelenik. Hát mondhatjuk azt, hogy a mai Belsazári palotában is egyszer meg fog jelenni az Isten. Egyszer már megjelent ebben a palotában, akkor a palota lakói mit csináltak vele, tudjuk, fölfeszítették a keresztre. Most még egyszer meg fog jelenni ugyanaz, akit fölfeszítettek a keresztre, mert Krisztus visszajön, ahogy mondta, még egyszer eljövök. és ha meg fog jelenni, akkor az emberek páni félelembe fognak kitörni. A belsazári terem, globális nagy belsazári terem minden lakója reszketni és remegni fog, és azt mondja a Biblia, hogy azt fogják kiabálni az emberek, hogy hegyek esetek reánk, és fedezzetek el bennünket az ő haragja elől. Takarjatok el minket, dombok, az örökké valónak az ítélete elől. Az Isten fia még egyszer meg fog jelenni, testvérek, és addig pedig nem fog már nekünk soha a falra írni. De valamit leírt nekünk az Isten újja. Adott nekünk egy Bibliát, ugye? Adott ennek a globális nagy belsazári palotának egy könyvet, amiben az Isten újja beleírta az ő akaratát. Majd látni fogjuk, hogy oda mit írt föl a falra. Most nekünk sokkal fontosabb, hogy ide mit írt meg az Isten nekünk. Ide mit írt meg az Isten? Mi nekünk ez adatik, hogy ezt olvassuk. És ebből tudjuk meg, értsük meg, hogy mit akar tőlünk, vagy mit akar velünk a mi Urunk. Most itt be kell, hogy fejezzem. Azzal fejezném be most a mai esténket, hogy valaki azt kérdezhet, hogy mit keres itt ez a történet karácsony előtt a templomban. Megértem ezt a kérdést. Én is gondolkoztam rajta, hogy mit keres itt. Aztán arra jutottam, hogy abban a belsazári palotában, ami ott volt Krisztus előtt itt egy 500 évvel, abban a belsazári palotában hatalmas lelki sötétség volt. Iszonyú lelki sötétség, mert az Isten nem volt ott jelen, az emberek nem hittek ő benne. Abban a palotában minden az Isten után kiáltott, a Krisztus után kiáltott, a megváltó után kiáltott, a szabadító után kiáltott, és itt már értitek, hogy miért van most ez a történet. Mert ez a világ ugyanolyan sötét, sőt még sötétebb talán. És a lelki sötétségre gondolok, nem a külső sötétségre, a lelki sötétségre, az istentelenségnek a tapintható sötétségére a környezetünkbe. Ebben a világban minden az Isten után kiállt, a Krisztus után kiállt. Mert egyedül ő az, aki szabadulást tud adni az embereknek ebből a nagy lelki nyomorúságból, boldogtalan nyomorúságból, amiben belementek nélküle. Ő tud szabadulást adni. És nekünk itt ez a karácsony ünnepe megint arra való, hogy ezt a valakit, aki szabadulást tud adni, aki a világ világosság, aki belevilágít az emberi életnek a sötétségébe, aki eloszlatja a sötétséget, aki világossá teszi a szívet, a szemet, akinek a világosságában élhetünk egy más életet, hogy erre a valakire itt rámutassunk, ugye? Hát ott fekszik a jászolba az a valaki, aki után kiállt ez a sötét világ, a szabadító, az üdvözítő. Hát nézzetek és nézzünk rá Krisztusra ezen a karácsonyon is, hogy ne maradjunk sötétségben. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan döbbenetes bepillantanunk az ígéd által abba a régi palotába, ahol folyt az Isten káromlása, te nevednek a gyalázása, az te dolgaiddal való visszaélés, és ahol folyt a te törvényeidnek a két lábbal tiprása, a részek duhajkodás, az anyagiaknak az élvezete, a testiség istenítése. Urunk, olyan döbbenetes látni azt, hogy ez az egész, ami ott, abban a citadellában volt, immár az egész világon megfigyelhető, és az országunkban is, és nem korlátozódik egy helyre, hanem mindenhol ott van. És nem csak a gazdagok, hanem a szegényebb emberek között is, a társadalom minden rétegét átitatja ez a belsazári atmoszféra. Úrunk, csodáljuk a te türelmedet, hogy tűröd ezt a dolgot ebben a világban, és köszönjük néked, hogy végtelenül türelmes vagy velünk szembe is. Látod, hogy mi magunk sem vagyunk érintetlenek, és miközben azt forgatjuk a fejünkben, hogy rá kéne kiáltani erre a világra, hogy álljanak meg az emberek, és hagyják abba ezt a dolgot, vagy úgy érezzük, hogy látunk magunk körül egy-két embert, aki úgy viselkedik, mint Belsazár, hogy rá kéne kiáltanunk, hogy állj meg, és ne menj tovább ezen az úton. Látod, Uram, hogy először magunkra kell így rá kiáltani, mert mi sem mehetünk tovább így az úton. Segíts, hogy először mi térjünk hozzád, mi forduljunk hozzád bűnbánattal is, és elfogadva a te kegyelmedet, szeretetedet, kezdjünk új életet élni. Segíts ebbe bennünket, Urunk. Köszönjük néked, hogy aztán majd elküldesz minket Belsazárokhoz, az ő életükbe bekiáltani, őket hozzád hívni, megtérésre szólítani. Segíts, Uram, bennünket, hogy hadd csodálkozzunk rád ezen a karácsonyon, rád, aki elűzöd az életünknek, a szívünknek a sötétségét, aki el tudod űzni családjaink sötétségét, népünknek sötétségét, a világnak ezt a sötétségét. Hadd nézzünk rád, Úr Jézus Krisztus, és hadd ünnepeljünk téged, a világ világosságát. Töltse be a te világosságod, ígédnek, szavadnak fénye, ereje, békessége, öröme a mi szíveinket is, hogy így tudjunk ünnepelni ezen a karácsonyon. Köszönjük, hogy ma este együtt lehettünk, a te ígéd körül és rád figyelhettünk. Kérünk, áld meg a szívünkbe mindazt, ami fontos volt, ami tőled származott. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogyha Isten is úgy akarja, akkor hónap este is találkozunk, és folytatjuk ezt a történetet. Vasárnap délelőtt 9 órakor lesz Isten tiszteletünk, és délután 4 órakor a szentesti Isten tiszteletünk. Hétfőn 9 órakor és 10:30-kor lesz úrvacsorás Isten tiszteletünk, és kedden pedig 9 órakor, ugyancsak úrvacsoroztással. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az alkalmainkra, és a továbbiakban is áldott és békességes készülődést kívánok az ünnepekre. A záró énekünket énekeljük el, a 303. dicséretünket, 303. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Énekeljük el az első versével, és a első, a második verset, és a hatodik verset. Tehát 1, 2 és 6. Áldás, békesség!